nem jár alanyi jogon az, hogy te 80 plusz áfásan fogsz meghalni. Fogalmad sincs. És akkor te vesztes vagy? Vagy te a mennybe vagy, és örökké boldog vagy? Na most ez nem mindegy, hogy akkor hogy ér téged az a halál? Így jó készültél-e föl, vagy se?
Nem véletlen az a tabu, ami a saját halálunkat, vagy a szerettünk elvesztését övezi, mert hogy nagyon félelmetes ez az egész, hiszen nem tudjuk, van egy hitünk akár, hogy mi történik a halál után, de se az oda vezető utat nem tudjuk előre, se az, hogy mikor fog bekövetkezni, hogyan, milyen körülmények között, se azt, ami utána vár ránk és a szeretteinkre.
Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
A közösségi oldalak bizony a halál, illetve a gyász közvetítésének is fórumai, és azt gondolhatnánk, hogy a Facebooknak és Instagramnak köszönhetően már kevésbé tabu ez a téma. Hogy valóban így van-e, ezt kutatjuk a mai Spiritusban. Köszöntöm a hallgatókat. Szeretettel üdvözlöm dr. Fodor Rékát, aki házi orvos, missziós orvos, az Afréka Alapítvány igazgatója. Szervusz, Réka!
Szervusztok!
És köszöntöm szeretettel Csikós Dórát is, aki mentálhigiénész, szakember és mediátor, a Magyar Hospice Alapítvány életvégi tervezés elnevezésű programjának vezetője. Jó napot kívánok, szervusz Dóra!
Szervusztok!
Réka, szeptemberben eltemetted a férjedet, az író, költő Gregus Sándort, ahogyan sokan ismerték Gregát. A halála előtti 2 hónapotokat tulajdonképpen végigkísérhettük a Facebookon. Képekkel, írásokkal, üzenetekkel, imakérésekkel töltöttétek meg Sanyi oldalát. Sokakban azt az érzést keltve ezzel, mintha búcsúznátok, engeditek el az életet, engeditek el őt. Így volt ez?
Nem így volt. Őszintén nem így volt. Az a helyzet, hogy mi az életre voltunk berendezkedve, így azt sem beszéltünk meg, hogy hol lesz a sírja, vagy hol lesz a temetés, sőt, hogy milyen temetést akar, és hogy egyáltalán kitemesse el. Amellett, hogy az írásaiban folyamatosan ugye arról beszélt, hogy búcsúzik, milyen búcsúztunk? Tehát ő búcsúzott, az más. És igazából nem az utolsó 2 hónap volt nyilvános, hanem hogy ugye ő egy közszereplő író, sőt, hát igazából én meg az Afrékaként ugye szintén közszereplő vagyok, és innentől kezdve mi folyamatosan posztolunk. Én igazából főleg az adománygyűjtés miatt, a Sanyi meg főleg az evangelizáció miatt, bár ez keveredett, mert ő is sokszor posztolt Afrékát, hiszen ő volt minden, ami nem látszódik ugye a kirakatba, és gyakorlatilag ő folyamatosan kirakta az írásokat, hogy evangelizáljon. És amikor kiderült áprilisban, hogy halálos beteg, ő ugyanúgy minden nap posztolt. Leírt, hogy első nap, második, aztán mondjuk az ilyen 30-nál az egyik barátunk szólt, hogy ne számolgass már, mert akkor az úgy olyan rossz, és akkor utána már nem írt oda számokat. De visszatérve a kérdésedre, ez a betegség, ez az ALS, ez nem az a rák, ami visszajött, nem jött vissza, sokan azt hiszik, nem. Ez egy teljesen más izomsorvadásos, bénulásos betegség. Ez még az interneten is 2-3 év, nem 2-3 hónap, sőt, mi több. Mi azt gondoltuk, hogy ha majd például Okeke érsek atya csak Nigériában 8 millió embernek a vezetője, és ő imaláncot szervez a Sanyiért, akkor majd biztos, hogy ezt még meg tudjuk toldani. És mi igazából azért írtunk a Facebookra, mert addig is írtunk. Most akkor, ha kiderül, hogy halálos beteg vagy, akkor ne írj. Tehát inkább így fogalmaznék, hogy akkor már végigkísértük az egészet, de titkos vágyam, nem titkos. Igazából az igazi vágyunk az volt, hogy ezt a 2-3 évet megtoljuk még vagy 20-ra. Mert azért vannak tapasztalatok a 20 évre. Az, hogy ő fél éven belül elment, és még hamarabb, mint egy ateista, akire a kutya se imádkozik, ez sokkal nehezebb volt feldolgozni, mint délen nem tudtuk, hogy meg fog halni. Tehát ti lehet, hogy tudtátok, de mi nem.
Érdekes, ő tudta? Ő arra készült? Volt egy ilyen megjegyzésed az előbbiekben?
Volt a házasság hete, amikor még ő nem tudta, hogy mennyire nagy a baj, de elkezdett romlani a beszéde, elkezdett egy picit sántítani, ez volt februárban. Akkor az írásaiban én éreztem azt, hogy ő már hazafele megy, de az a hazamenetel, az úgy is lehet, hogy még evangelizálsz 20 évig, uh-huh. Hiszen mi az igazi hazánk, a mennyország. Tehát ő nem úgy értette a hazamenést, hogy ő meg akar halni augusztus 9-én, hanem hogy hát ahogy romlik az állapota, meg elolvasta, mi ez az ALS, és akkor ő ettől félt igazából, hogy ő meg fog fulladni. Hm. a fulladástól szerintem mindenki fél, és akkor, mikor már 9. napja fulladt, akkor így mondta, hogy de hát Jézus is csak pár órát fulladt, és hogy most már ez a 9. nap, és még akkor is azt reméltük, hogy kijön a tüdőgyulladásból, hiszen ő nem az állásnak a V-stádiumában volt, ő kapott egy aspirációs pneumóniát, ami magyarul azt jelenti, hogy egy félrenyelésből származó tüdőgyulladást, ami egyébként persze, hogy az állás miatt nyelt félre, de nem lett volna kötelező. Én sokkal jobban féltem attól, hogy mondjuk egy évig lebénulva fog feküdni, és a szeme az egyetlen, ami mozog, és teljesen be van zárva a világba, vagy az a saját világába, és teljesen épp az elméje, és nem tudja megosztani már önmagát. Ettől egyébként ő is félt. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor ez egy hatalmas kegyelem, hogy őt elvitte a Jóisten, mert azt az egy évtől én tényleg féltem. Tehát a haláltól, tehát aki 15-ször volt a misszióban, Afrikában most az. Tehát a haláltól nem félek, de nyilván, mint minden ember, a kiszolgáltatottságtól és a maga tehetetlenségtől, attól ő nagyon fél, de ő egyáltalán nem gondolt, hogy ő augusztus 9-én meg fog halni.
Dóra, mit gondolsz Rékáik történetéről? Nagyjából itt láttuk, hogy ők az életről beszéltek, életről szóltak, miközben nagyon sokan szerintem a halálra való felkészülésként interpretálták. Hogyan van a halállal való, illetve a gyásszal való kommunikációnk alakulása az internet függvényében? Hogyan alakul ez szerinted? Azzal, hogy többet beszélünk róla, használjuk a képeket, égőgyertyát rakunk ki, kiírjuk, hogy nyugodj békében, valóban eredményesebb lehet a feldolgozás?
Van ennek egy jó oldala, tehát, hogy az online térben sokkal több mindenkivel, és itt úgy hallom, hogy volt egy élő közösség körülöttetek.
Van. Több 10 000 ember.
És hogy az nagyon sokat jelent, hogy velük nem lehetne személyesen mindenkivel kapcsolódni, viszont időről időre ők hallottak rólatok, és tudtak visszajelezni, és ez sokat tud jelenteni, hogyha tényleg ott van mögötte ez a közösség. Amikor arról van szó, hogy van egy távoli valaki, egy idegen, de mondjuk egy ismert ember, és ott sokan kifejezik az együttérzésüket, akkor nyilván más van mögötte, mint egy ilyen közösségben, ahol megvan szinte a személyes kapcsolat is. Meg azt gondolom erről, hogy ti nem búcsúztatok, hanem éltetek, hogy egyébként még a hospice-ban is ugyanez jellemző. Ugye sajnos az átlag hospice ellátásban töltött idő az 2 hét. Ennél sokkal többet lehetne a hospice segítségét igénybe venni, vagy sokkal hosszabb időre, hogyha időben kerülnének át a betegek ebbe az ellátásba. És ott se arról van szó, hogy a család folyamatosan búcsúzik. Nem, ők ott együtt vannak. És ugyanúgy élik az életüket, mintha otthon feküdne a beteg. Nyilván van egy-két különbség, de tulajdonképpen ez a jelenlét, az ugyanúgy meg tud valósulni, és hát ha ti még utaztatok így a vége felé, szóval hogy annyi mindennel meg lehet tölteni. És lehet, hogy kívülről igen, azok a félelmek, amik a közösségben így megjelentek, hát ha ők hallják azt, hogy állás, de nem látják az ő állapotát, meg az ő mindennapjait, hogy hogyan éli egyébként ezzel a betegséggel a mindennapjait, akkor ők sokkal jobban megijednek. Tehát egy kicsit úgy el tud csúszni a kép valóban, hogyha nem ez a személyes mindennapi kapcsolat van.
Érdekes, amit mondtál, valóban a hospice-ról azt gondoljuk, hogy az már a vég.
Nem feltétlenül. Azért persze a legtöbbször a hospice-nak van ugye otthonápolási feladata is, és van intézményi ellátása, és ez az intézményi ellátás, ez az átlag 2 hét, amit ott töltenek a betegek, és igen, a legtöbb beteg úgy jön be, hogy már ott is fog meghalni, egyébként a szerettei a családja körében, de van, aki azért jön be, mert mondjuk az otthonápolásban úgy látják a hospice-os csapatból, hogy itt a családnak szüksége van egy kis pihenőre, akkor bejön a beteg, 2 hetet bent tölt. Egy kicsit fölerősítik, vagy beállítják a fájdalomcsillapítást, hazamegy, és még otthon eltölt egy jobb időszakot. Vagy tényleg ilyen átmenetileg akár nem is feltétlenül a végstádiumban kerül hozzánk a beteg, csak egy olyan állapotromlás van, amin pont ez a szaktudás tud segíteni.
Azért éreztem fontosnak ezt a kérdést, mert ugye az, hogy hogyan kommunikálunk a halálról, azt nagyon meghatározza, hogy hogyan gondolkodunk a halálról, és Réka, hozzád fordul, lehet, hogy azért vettétek ilyen természetesnek a halált, ahogyan egyébként sokaknak kellene, mert erős a keresztény hitetek, vagy benne volt az is, amit már mondtál, hogy ajándékba kapott tulajdonképpen Greg a 6 évet, 7 évet?
Hát mindenképpen ajándékba kapott, persze, de hát az
mert
a
hogy volt is, már egy persze. ilyen halálos diagnózis, ugye?
Hajjaj, sőt, igazából a csontvelőrából se nagyon sokan gyógyultak meg, és neki gyakorlatilag azután ugye nagyon-nagyon sok emberhez elment, aki haldokló volt, és nem úgy, mint a hospiszosok, hanem ő megpróbálta, hanem egyszerűen megtérítette az embereket rengetegen. Nem úgy, hogy bekopogtatott, és az ateistából csinált egy hívőt, mert eleve a beteg kérte mindig, hogy menjen, vagy a család, és gyakorlatilag ő felkészítette a halálra valamilyen szinten, tehát ő nem úgy ment, hogy mindenki majd csodásan meg fog gyógyulni. Neki ez egy ilyen hivatás lett az utóbbi 6 évben. És ezért igazából, abból a szempontból, hogy ő egy hírnök, és ő az állhatta, hogy ír, azáltal természetesen rengeteg ember megtért egyébként, és elképesztő hatása volt ennek a 6 évnek. És azt gondoltuk, hogy ez a 6 év legalább 20 lesz, mert hogy én mindig attól féltem, mint orvos, hogy majd visszajön a rák, és én minden 3 hónapban, ahogy kell, csináltam a kontroll vérképet, ami nekem ebből a szempontból elég hálátlan feladat volt, mert én voltam az ügyész is, meg az ügyvéd is, de hogy mondom, milyen orvos vagyok, ha még elnézem, és ott aleluljázok, az közben visszajön a rákja, és kézzed el, még a halálos ágyán is teljesen épp volt a vérképe, tehát az nem jött vissza. És az ALS viszont meg egy lassú betegség, tehát ez nem egy ilyen fulminás, hogy úristen, szinte látok napról napra, hogy fogy el szegény, és utána a végén már ugye a beszéd, akkor a nyelés, meg stb., meg a légzés, tehát minden izmom, ahogy így a hónapok alatt lebénult. És ugye mi kitaláltuk még 22 éve, mikor voltunk Andalúziában, hogy mi majd visszamegyünk. De az nem egy olyan erős állam volt, mint nekem az Afrika, mert ha nem megyünk vissza, sincs baj. Aztán jöttek a gyerekek, kicsik, most úgyse értenének még a városnézésből semmit, akkor menjünk inkább közelebb, Róma, Firenze, Olaszország, Horvátország, stb. Stb. És így halódott a dolog. Majd aztán, most már mind a két gyerek nagy volt, akkor jött a Covid, akkor én kirekedtem 1/2 évre Afrikába, akkor utána jött ez, jött az. Na és akkor kitűztük, hogy idén elmegyünk nyáron Andalúziába. Ezt is sokan félreértették, azt hitték, hogy még a Greg a utolsó kívánsága, a nagy büdös fenét. Ő pontosan november-decemberben lefoglalta a szállásokat, és amikor már látszódott...
Még jóval a betegség előtt.
Hát amikor még fogalmunk se volt, hát akkor már voltak pici tünetek, de akkor még azt hittük, hogy majd a csókai megműti a gerincsérvét, és akkor már nem fog sántítani, sőt, ki is mozdult a fogsora, gondoltuk, majd a fogorvos megcsinálja. Tehát az az igazság, hogy voltak így utólag már tünetek, meg el is esett kétszer, de ha most mindenki, aki elesik ma Magyarországon, áleses lenne, akkor nem csak 500 darab lenne. Na, tehát voltak így visszamenőleg már télen tünetek, de arra simán azt gondoltuk, hogy ezek ilyen banális dolgok. Az utolsó pillanatban, amikor már láttuk, hogy nem tud sokat menni, akkor csak annyi volt, hogy átszerveztük a szállásokat olyan szinten, hogy megkérdeztük, hogy akadálymentese. De ő az utolsó nap is tudott menni, csak nagyon lassan, és azért néha beraktuk a tolószébe, azért, hogy gyorsan menjünk végig mondjuk egy katedrálison, és ne 2 órát nézegessünk egy katedrálison, nem mondjuk csak 20 percig. Nem olyan volt, hogy last wish, meg ilyen, hogy utolsó kívánság. Nem. Aztán, hogy az lett belőle, azt már a Jóisten biztos tudta előre. Tehát oké, hogy ez így néz ki, de ez nem így volt.
De a Jóisten döntésével kiegyeztetek, hiányzik, de közben elfogadtátok, ugye? Valahogy így van ez.
Hát az nagyon sokat segített az elfogadásban, hogy végignéztük azt a 10 napot. Uh-huh. Tehát az valami iszonyú szörnyű volt. Tehát képzeljétek el, hogy a Gardatónál vacsorázunk, tehát nem a hospice háznak a végstádiumban lévő betegéről beszélünk, hanem a Gardatónál vacsorázunk 4-en, és ő is evett. Oké, hogy már majdnem minden nap félrenyelt, de szépen kiköhögte, megvártuk, tehát ez már ilyen sajnos így napi rutin. És csak annyi volt, hogy ő az nap éjszaka már nem tudta visszaköhögni rendesen. De ezt ne úgy kézzétek el, hogy megfulladt 2 perc alatt, hanem valószínűleg egy icipicit mindig mellé ment valami, és ez már egy ilyen rutin volt, hogy akkor így erőszakkal kiköhögte. Ami egyébként egy olyan embernek, mondjuk egy hotelben, ahol laktunk, akinek ez furi volt, az azt hitte szerintem, hogy covidos, de mindegy. Szóval ezt így már megszoktuk. És az utolsó reggelre nem sikerült, és az alatt egész éjjel köhögött, és akkor már 75-ös volt a szaturációja, úgyhogy akkor kénytelen voltam kijönni a mentőt, de azért nagyon haragudott, mert hogy menjünk haza. Na, és akkor így bekerültünk igazából egy olasz kórházba, és én megszerveztem egy magánmentőt Kínomba, és Pécsről találtam, mert amúgy nyáron mindenkinek a magánmentőbe rendezvénybiztosítás miatt foglaltak voltak. Utána meg végre beengedtek a kórházba, ott meg elkezdett velem ordibálni az orvos, hogy én egy gyilkos vagyok, nem orvos, hogy én ilyen szállításnak kiteszem a férjemet, mert Triestig se jut el, mert hogy 15 literes oxigénnel nem érünk el, tehát nem teher, vagy nem mentőautó, hanem teherautóval se jutnánk haza. Miközben én annyit tudtam, hogy nem engednek be a kórházba, ezért megszerveztem a hazaszállítását. Na, ezek a pécsieket találtunk, azok már Triestnél, vagy Maribornál voltak, mire engem beengedtek a kórházba, és letoltak, hogy én szerveztem magánmentőt. Na, mondtam, jó. És akkor a Grega tudott még valamennyire kommunikálni, szegénykének ott volt a maszk, de mondta, hogy haza. És végül is kézded el, hogy akkor is volt egy csoda, amiben igazából többet láttunk bele, mert ő neki Triestnél meg kellett volna már fulladnia, mert nem volt annyi oxigén, de leesett annyira az oxigén szükséglet, hogy simán eljutottunk Vácra, és ott még nem is az intenzívre tették, hanem a sima neurológiára, hogy hol van ez a szörnyűséges beteg. És ő a 10. napon halt meg, és a 4. napon mi még abból a 10-ből társasoztunk a kórházban, maszk nélkül. Tehát végül is valószínűleg az történhetett, hogy egyszerűen folyamatosan újra-újra félrenyelhetett egy kicsit, és egyszerűen ez a tüdőgyulladás utána már tényleg elég komoly lett, és nem tudta fölkönni, tehát ott már gond lett. De mi, amikor egy társasozunk egy sima osztályon lévő emberrel, nem azt gondoljuk, hogy 6 nap múlva meghal.
Akkor ezért lehet, hogy fel sem merült az, hogy arról beszéltek, hogy mi legyen a temetésen, vagy mi szeretne a halála után?
Szerintem, hogyha te ezt megbeszéled normálisan egy vacsora közben, amikor egészséges, hogy az tök jó. De valahogy ez nem jött szóba, sőt, utána, amikor ő 6 éve tényleg nagyon-nagyon beteg volt, és meggyógyult, akkor tényleg mi az életről beszéltünk? Hát így aztán tényleg nem beszéltük meg, de akkor már tudod, amikor már ott fuldoklik, akkor jaj, és kicsim, akkor koporsót szeretné, vagy égesselek el, drágám. Szóval az úgy valahogy nem jött a számra. És utána meg ott álltam, hogy elkezdtek, még a ruháját nem hoztam el a kórházból, vagy hát nekünk nagyon sokan követnek minket, és így írták, hogy mikor lesz a temetés. Mondom, hát megfulladok. Hát emberek, még haza se értem a kórházból. Na mindegy, bementem a Sándor atyához, mondom, hát atya, én ebbe belehalok már, mondom, hát ezek itten engem nyüstölnek. És akkor mondja az atya, hogy figyelj, 3 egyszerű kérdése megvan a válasz, akkor megcsinálok egy kis posztot, és akkor békén fognak adni, és ez így is lett. Mikor? Hol? Hogyan? Ezt a 3 kérdést megválaszod, akkor Anna megcsinálja a plakátot, kész. És ezt a 3 kérdést lehetünk, hogy 3 percet meg lehetett csinálni, és így végül is békéhagytak, kiraktuk azt a gyászjelentést, és onnantól kezdve szinte megszűntek az SMS-ek, illetve ezek a típusúak. Utána elkezdtek kirogatni, hogy látták a Sanyit egy hajóból integetni, aranyruhába, közben járt, értünk, ez történt, azt történt, hú, mondom, na ez már megint a másik véglet, és várták a könyvet, most azért fogjuk kiadni az írásait, ami berekedt a gépbe Annával, mert egyszerűen az emberek hiányolták az ő írásait. Nem azt, hogy ő meghalt vagy se, hanem azért, mert akkora, tehát rengeteg ember azzal kezdte a napot az elmúlt 6 évben, hogy kinyitotta, és Gregus Sanyival kezdte a napot. Mert akkor volt egy hála, volt egy pozitív életszemlélet, nagyon sokszor írt Istenről, meg írt verseket is, és amikor a betegség elindult, akkor meg pláne evangelizációra használta ezt az egészet. Ő csak adni akart egész életébe. Ő igazából most ugyanúgy ad. Tehát mi nem hisszük azt, mert keresztények vagyunk, hogy ő nincs tovább. Mi azt gondoljuk, hogy sokkal többet tud segíteni, mint valaha. Egyedül a Kingának egy kicsit nehezebb.
Ő a kisebbik lány,
ő most lett 16 éves. Ő mondta, hogy ő mindent elhisz, bármit, de akkor miért nem várta Jézus még vagy 20 évet, és ez egy teljesen jó kérdés, és nincs rá válasz. De mivel ez a kérdés megválaszolhatatlan, mi azt szoktuk mondani a Kingának, hogy apáska most sokkal jobban van, mint valaha. Nekünk ezt el kell fogadnunk, és nekünk most rossz, de hogy apáska már nem szenved többet, és hogy neki fantasztikus élete van, és ezt viszont elhiszi.
Dóra, az életvégi tervezésről beszélgessünk, ugye Rékáinknál nem merült fel a kérdés, jót mulattunk egyébként magán a témán, de nem baj, mert szerintem ez így is oké, ugye? Tehát, hogy a halálról lehet így beszélgetni.
Persze, szerintem bárhogy folyik az a beszélgetés, az mindig csak előre tud vinni, és hát több dolog is eszembe jutott, de igen, amit te mondtál, hogy egyébként egy vacsoránál megbeszélni, az teljesen mehetett volna, és én egyre inkább ezt látom, hogy ennek van értelme, tehát hogy minél előbb, és lehet, hogy aztán egy másik vacsoránál meg mást mondasz, tehát hogy ez alakul az embernek az élete során, ugye függ a tapasztalataitól, hogy ő maga mit él meg, hogy másoknál mit lát, és akkor ez tud alakulni, és mindig szóba lehet hozni. És akkor esetleg egy akut helyzetben a végén is csak annyi, hogy úgy akarod, még mindig azt gondolod, és akkor a másik erre mond valamit, de nem kell az elejétől kezdeni. Amikor már betegként, a daganatos betegként, végstadiumos daganatos betegek is jönnek konzultációba sokszor hozzánk, őnáluk persze már egyre rosszabb erről beszélni, viszont ők meg konkrétabban tudják azt, hogy mi az, amit szeretnének az életük végén, és mi az, amiről lemondanának, mi az, ami fontos, és nekik pedig ez a konzultáció tudja megadni azt a biztonságos keretet, ahol szeretjük, hogyha hozzátartozó is érkezik, tehát ahol meg tudják akár beszélni, úgy, ahogy vagy ugye, hogy otthon, vagy ugye, hogy otthon nem. És azt szoktam mondani ilyenkor a konzultáció végén, hogy ez azért nagyon jó, hogy most vettek egy nagy levegőt, és átbeszéltük ezeket, mert most le lehet tenni. Tehát, hogy van körülötte valamennyi intéznivaló, és utána el lehet felejteni ezt az egészet, és lehet élni tovább az életet.
Mert hogy megnyugszik az ember, hogyha ezeket a kérdéseket rendezi?
Hát egyrészt megnyugvást is hozhat, igen, másrészt meg tényleg nem kell minden nap erről beszélni. Uh-huh. Hát, hogy nem kötődik ide olyan sok dolog.
Mondjunk egy-két példát, hogy mi kötődik ide.
Hát ami nálatok is felmerült, igen, a temetkezés kérdése, az klasszikusan ide tud tartozni. Erre is nagyon különböző, hogy ki mit mond. Valaki úgy egészen elképzeli az elejétől a végéig a szertartást, a meghívottakat, tényleg minden részletet. Van, aki pedig csak annyit mond, hogy hát, nem tudom, ahogy ti akarjátok. Én már úgyse élem ezt meg, ez nektek lesz fontos, meg ahol nektek jó. Akkor ezen kívül, ami még hagyományosan ide tartozik, ugye a vagyoni dolognak, a hagyatéknak a rendezése. Ez is tájékozódásképpen, ha ismerjük, hogy a magyar jog szerint hogyan történik a törvényes öröklés, akkor, és az megfelel nekünk, akkor igazából nem kell semmit csinálni. Segít, hogyha a hagyatéki leltárhoz fontos adatokat meghagyja az ember, ez pár adat tényleg, nyilván ki lehet ezt utólag is keresni. Hogyha pedig egy kicsit bonyolultabb a vagyoni helyzet, vagy a családi kapcsolatok, akkor érdemes valamilyen végrendelkezést, vagy valamilyen végintézkedést tenni. Ezen kívül, ami még így, most ugye én inkább az egészségügyi részében vagyok benne, és abban látok bele, az egészségügyi ellátás, tehát az életvégi ellátással kapcsolatos kérések, kérdések.
Na hát akkor témánál is vagyunk, mert ugye a közösségi oldalaknak meg az információs társadalomnak köszönhetően tudunk egy fiatalemberről, aki éppen azért dolgozik, hogy ha jól tudom, aktív eutanáziát végeztethessen el. Ő is ALS-ben szenved, tehát a beszélgetésünkhöz ilyen szinten is kapcsolódik. Az életvégi rendelkezésbe belefér-e ez a téma, rendelkezni arról, hogy hogyan, milyen körülmények között halljak meg?
Hát ugye mi azokat a lehetőségeket tudjuk felkínálni, meg felsorolni, amire a törvény, a jogszabály lehetőséget ad. Ezek között nincs jelenleg az aktív, vagyis hát az eutanázia, se az orvos által asszisztált öngyilkosság. Viszont van egy csomó lehetőség, amit lehetővé tesz a jogszabály, meg az egészségügyi ellátórendszer, és sokszor még erről sem tudnak az emberek. Úgyhogy mi azon vagyunk, hogy ezeket megismertessük, és persze közben egyébként figyeljük azokat a változásokat, amik történnek körülöttünk a világban, és mondjuk mint hospice-ellátó, hospice-szolgáltató is próbálunk felkészülni erre, tehát nem csukjuk be a szemünket ezek előtt, tájékozódunk, meg az orvosaink is a saját szakmai tudásukat hozzáteszik ezeken a rendezvényeken akár.
Azért itt fontos azt kiemelni, hogy az, hogy mit szabad Magyarországon és mit nem, az abszolút nem a te kompetenciád, és nem is a ti kompetenciátok. Az viszont, hogy az emberek mennyire edukáltak, mennyire tájékozottak ebben, az viszont nagyon is fontos szegmens számotokra, ugye? Egy ilyen történet, és most tényleg nem szenzációhajhász szatot, még csak nem is színlelve kérdezem, hogy alkalmas lehet arra, hogy edukáljatok, hogy a társadalom, mivel erre a történetre figyel, több információt megkapjon tőletek?
Úgy tűnik, hogy igen, igen. Tehát, hogy tényleg sokkal több lehetőség van most erről beszélni, és ezt, ahogy most itt veletek, ezt ki is használjuk. Még azért itt visszakanyarodva ehhez a... Tehát, hogy azért, amik most törvényes lehetőségek, vagy majd egyszer lesznek, hogy az is nagyon-nagyon egyéni tud lenni ebben, hogy mi az, ameddig én elmegyek, és van, amikor elég csak a lehetőségnek a tudata is ahhoz, hogy valaki megnyugodjon abban, hogy ő ezt az utat végig tudja járni. És hát ugye nagyon bejön itt a képbe a hitünk, a spiritualitásunk, az értékrendünk, ami szerint élünk, és tulajdonképpen a lehetőségeknek a kiszélesítése, vagy az erről való gondolkodás, az hozza az ezekről az értékekről való beszélgetést.
És akkor talán az ezekről való beszélgetés meghozza azt, hogy hajlandóak vagyunk szembenézni ezzel a témával, és beszélgetni a halálról, mert hogy megerősíted azt az érzésemet, hogy nem beszélünk eleget, akár a saját halálunkról, akár a szeretteink közelgő haláláról, akár a halál természetességéről.
Én biztos, hogy eleget beszélek róla, meg én valahogy azt élem meg, hát nyilván az én mindennapjaimban jobban benne van a hivatalos, vagy a hivatásom miatt.
Igen, veled azok találkoznak, akik már hajlandóak róla beszélni,
igen,
ugye?
Igen, meg velem valahogy nyitott, tehát hogy én nyitott vagyok erre a témára, akkor könnyebben beszélnek velem erről az emberek, de hát valóban még ezzel lenne hova fejlődni, és akkor vannak azért azok, akik nagyon-nagyon elzárkoznak, hogy jaj, tényleg ne beszéljünk erről, mert bevonzunk, vagy egyáltalán olyan rossz érzések, tehát túl nehéz róla beszélni, és egyébként ez is rendben van. Tehát, hogy tényleg nem véletlen az a tabu, ami a saját halálunkat, vagy a szerettünk elvesztését övezi, mert hogy nagyon félelmetes ez az egész, hiszen nem tudjuk, van egy hitünk akár, hogy mi történik a halál után, de se az odavezető utat nem tudjuk előre, se az, hogy mikor fog bekövetkezni, hogyan, milyen körülmények között, se azt, ami utána vár ránk és a szeretteinkre.
Igen, de ez nem úgy van, mint minden tudománnyal, hogy kevésbé félünk tőle, hogyha ismerjük, hogyha többet tudunk róla, és nyilván ez ismerjük az idézőles, mert aki ismeri, az már nem beszélget róla, vagy legalábbis mi nem tudjuk követni ezt. Szóval, hogy megengedve azt, hogy valaki ne beszélgessen róla, azért mégiscsak többször kéne ezt a témát fölhozni, többször kéne a gyerekeinket temetésre vinni. A szokásokban lehet, hogy egy picit vissza kéne nyúlni a régi rituálékhoz, ritusokhoz.
Igen, akár ennek a hagyománynak, meg a közösségeknek az elvesztését is valamennyire tudja pótolni egy-egy ilyen beszélgetés, meg maga az életvégi tervezés, ugye az nagyon jellemző ma az emberekre, hogy szeretnek, vagy hát egyre jellemzőbb a nyugati világban szeretnek tudatosan élni, szeretnek sok mindent kontrollálni maguk körül, és mondjuk az életvégi tervezés ilyen szempontból nyújt egy kis fogóckodót, de azért mindig kiderül, hogy hát egy nagyon pici részét tudjuk mi tervezni. Inkább azt tudjuk megnézni, hogy mik azok az értékek, amik mentén tervezünk, és akkor azok szerint élni akár, vagy azokat szem előtt tartani. Tud hozni amúgy a halállal, tehát a saját végességünkkel való foglalkozás egy olyan nézőpontváltást az életben, amit más is meg tud hozni, másféle esemény is. De hát az, hogy látjuk, hogy vége van, kicsit így számolgatunk, hogy akkor még ennyi idő, annyi idő, és hogy mi az, amivel mi meg szeretnénk tölteni. Tehát kicsit elnézünk oda a végére, hogy milyen lenne, hogyha ott állnánk most az életünk végén, ha mi feküdnénk abban az ágyban, és ha abból a nézőpontból vissza tudok nézni egy kicsit az életemre, mit lenne jó látni abban?
Réka, amikor kimész Afrikába, akkor szerintem nem nap mint nap találkozol halállal, hanem percről percre,
ja,
ugye?
Igen, tehát, minden nap van.
Így van.
Persze.
És valószínűleg ez is okozza azt, hogy te egész másképp közelíted meg, mint nagyon sokan. Nem sokára erre térünk rá, viszont érdekel a te véleményed is ezzel a bizonyos ügyvédúrral kapcsolatban, aki ugye állásban szenvedik.
Ő azt akarja, hogy ez legális legyen. Én nem fogok direkt véleményt mondani azért, mert mindenkinek van egy saját élete, és én nem fogok azért idejönni egy rádióba, hogy bíráskodjak. tudjak, mert nem ez a feladatom. Én annyit tudok, hogy keresztény vagyok, és a keresztény hitem az azt mondja, hogy az életnek az eleje is, és a vége is az Isten kezébe van. Na most a Sanyi ugyanúgy félt attól a végtől, amitől ez az ember, hiszen az állásnak a vége pontosan az lenne a legtragikusabb, hogy teljesen tudatában vagy mindennek, és semmit nem tudsz csinálni, még közölni sem. És ugye főleg, aki szeretné megosztani magát másokkal, az egy elképesztő nehézség, hogy mondjuk tudod, hogy egy évig pelenkázni kell, hogy esetleg oxigénmaszkot kapsz, és egyszerűen nem tudsz beszélni, és nem tudsz még egy pötyögtetni sem mondjuk a gépen. Tehát ez egy tényleg egy valós félelem. De a Sanyi egyetlen egyszer sem gondolt az eutanáziára, és a Sanyi egyáltalán nem is jött, nem jött a menübe. Attól még félhetett, Jézus is félt, mindenki fél, de utána ő kezébe adta az atyának az életét, és nem is utána, hanem végig kezébe adta, és félt, de aztán megint kezébe adta. Bejött az atya, megtette ugye a meggyónt a Sanyi, feladta a betegek szentségét az atya. Na, de a Sanyinak ezt már többször megcsinálták, tehát ő még én már reménykedettem a Sanyába, tehát ezt nem úgy kérdezett, ez nem utolsó kenet. A betegek szentségét ő minden évben megkapta, sőt, már én is. Gondoltam már, biztos, ami biztos. Ez nem utolsó kenet, az csak egy ilyen gújnév rá, tehát ő az a betegek szentsége. Tehát ez egy szentség. És ezzel lehet élni akkor, hogyha te nagyon beteg vagy. Volt egy térdbalesetem, elég vacak volt, megkaptam én is, tehát még nem gondoltam volna, hogy meg fog halni feltétlen ő. De én úgy élem az életem, és ő is úgy élte az életét, hogy minden nap lehet az utolsó. Ez nagyon-nagyon fontos. És a gyerekeinknek is próbáljuk ezt megtanítani azzal, hogy ebből ne egy halálfélelem legyen, ne egy szorongó rettegés, de ha te nem vagy hívő, akkor ez vészesen rémisztő. Mert akkor te utána semmi leszel. Tehát ha nincs egy mély keresztény hited, nincs egy mély keresztény meggyőződésed róla, hogy ugyan nem tudod milyen, de elhiszed, mert leírták, és ott van a Bibliába, akkor ez tényleg rendkívül nagy szorongást okoz. Tehát én inkább azt látom, hogy ahogy a nyugati társadalom elfordult Istentől, ugyanúgy válik tabuvá a halál téma. Ahogy fordul Isten fel, egyre ők természetesebben beszélsz róla, mert semminek nem a vége, csak egyszerűen egy másik kezdet.
Dóra, érted? Mit szólsz ehhez a gondolkodáshoz?
Nagyon szimpatikus, tehát tényleg azzal a tudattal élni, hogy igen, egyrészt, igen, te pont a másik oldalról közelíted meg, tehát hogy mindegy, hogy véges vagy nem, de hogy azt a napot a teljességében megélni, és abszolút az értékeim szerint azokat szem előtt tartva.
Ez nagyon fontos, hogy ezt kimondtad, mert ugye abban a hibában is beleeshetünk, hogy évhajhászok leszünk, igen. Ha arra gondolunk, hogy ez az utolsó, akkor ide nekem az oroszlánt is. De közben úgy élni, hogy ott van az érték a szemünk előtt, meg bennünk.
Igen, igen. Egy nagyon kedves ismerősöm mondta, aki azóta már meghalt, hogy a bakancslistának nincs semmi értelme. Tehát, hogy az a bakancslista, ami az életünk végén kerül elő, vagy szóval, hogy ez a mindennapjainkba kell beletenni, minél inkább.
És akkor térjünk vissza Rékához, aki ugye orvosként itt van a civilizációban, és évente többször kimegy Afrikába, a harmadik világba, ahol mindennapos a gyermekhalál, az éhenhalás, és nincs internet, de meggyőződésem, hogy valahogy egész másképp állnak éppen ezért ehhez a témához az ottaniak.
Hát hogyne, ugye most már nem akarom magam ismételni, mert rengeteg YouTube videó van erről, amit mesélek, de azt azért felhoznám akár ismétlésként, hogy az, hogy most meghal egy gyerek a kezeim között, igen, ez is sajnos előfordul, gyakran olyan banális betegség ebben, ami itthon pikpak gyógyítható, illetve esetleg túl későn érkeznek, stb. Stb. Erről rengetegszer meséltem, hogy ez még engem is azért ráz meg, mert gyakorlatilag ez a halál simán elkerülhető lenne, és azért az nagyon fáj, amikor látom az anyák szemét, de az az anya, aki elveszítette mondjuk a 2-3 éves gyerekét hajnali 2-kor, az másnap reggel 6-kor ott van a misén és dicsőít. Tehát azért ő akkor is elhiszi, hogy Jézusnál van a gyerek, és attól még ő ugyanúgy megéri a fájdalmát. És visszatérve, én ugyanúgy utáltam a temetéseket, mint ahogy a legtöbb magyar ember, és amikor kint rekedtem a Nigériába fél évre, akkor ugye ott is le voltak zárva a dolgok, nem voltak temetések, a halottas házba, kézzétek el, egymáson voltak már a halottak, mert nem fértek el, de nem a Covid-ba haltak meg, hanem abba, hogy amúgy is meghaltak, csak nem volt temetés. mert nem tudták elvinni, meg nem voltak gyülekezési lehetőségek. Na most gondolj bele, hogy én már annyira örültem, hogyha bárhova mehetek, mert én is úgy be voltam zárva, hogy maximum Bazin atyával mentünk a rendőröket lefizetni, hogy rizst szállítsunk, vagy temetés, tehát már bármi. És akkor mondta egyszer Izun atya, hogy gyere, Hugi, megyünk. Mondom, hova? Hát temetésre, mondom, üsse kamis. És így keveredtem bele egy ilyen 5000 fős temetésbe. Tehát a Sanyi temetésén mondjuk 800-an voltak, az magyarországi viszonyok között elképesztő szám. De hát Izun atya nem volt oda, mert hát ő 5000 főshöz szokott. És így, hát én majdnem elájultam. Ugyanolyan szép, gyönyörű színes ruhába, de az nem úgy van, hogy csak színes, hanem hogy van egy jelképe, tehát azért az egy bonyolultabb színes, de a lényeg az, hogy senki nincs feketébe, és gyakorlatilag a végén egy olyan aleluját zengtek, hogy így szétesett majdnem a ház, és tényleg elhitték, hogy a mennybe megy az ember. Mondom, te jó ég, ezek hisznek. Tehát az hagyja, hogy egy misén 5000 fő táncol, de hogy egy temetés, egy örömünnep, amellett, hogy a fájdalom is ott van, tehát ezt ne úgy képzeld el, hogy a gyászoló feleség az örömtáncot lehet, nem, de a dicsőítés az attól még megvan. És az is megvan, hogy ők tényleg elhiszik, hogy a mennybe ment. Én ezt Afrikából hoztam, tehát nem a halált hoztam, hanem az élet szeretetét igazából, és az a másik, még amit hozzátennék, hogy tavaly pünköskor volt az a mészárlás, ami a médiát is elérte, a média inger küszöbét is, mert az, hogy már elrabolnak egy papot, meg megölik, az már nem is hír, de az mondjuk, hogy 70 embert lemészároltak, és több mint 200-at megsebesítettek egy templomba, az mondjuk, hogy legalább még benne volt az újságban. Úgy képzeljétek el, hogy pünköskor mi van, bérmálkozás ugye a katolikusoknál, ez pünkösdi misén volt. És ezeknek a lényege, hogy ott már 12 évesen megbérmálhatnák a gyereket, nem úgy, mint nálunk, tehát azoknak a 70 halottnak a legnagyobb része gyerekhalál, mert már a szüleik se fértek be, tehát amikor egy ilyen 1500 fős bérmálkozás van, akkor már valószínűleg a szülő nincsen a templomba. És képzeljétek el, hogy ez volt mondjuk májusban, én már mentem ki júniusba, és azt hittem, hogy ez már akkora durva, hogy így most már tényleg üresek lesznek a templomok. Ugyanannyian voltak. Tehát ők bármikor lehetnek vértanúk, és igenis a gyerekek is. Nem jár alanyi jogon az, hogy te 80 plusz áfásan fogsz meghalni. Fogalmad sincs. És akkor te vesztes vagy? Vagy te a mennybe vagy, és örökké boldog vagy? Na most ez nem mindegy, hogy akkor hogy ér téged az a halál? Vagy jó készültél-e föl, vagy se?
És mit látsz Magyarországon, hogyha a szokásokat nézzük, a halállal való kapcsolatunkat nézzük, orvosként milyen tapasztalataid vannak?
Hát rendkívül vegyesek, de ez is a hittől függ. Tehát, hogyha egy hívő családnak, egy háziorvos vagyok itthon, azért a háziorvos legtöbbször azért végigkíséri az embert, ugye? Ez is általában attól függ, hogy milyen a hitrendszere a családnak, meg az embernek. Nem azt mondom, hogy ha valaki hívő katolikus, akkor nem lesz halálfélelme, és nem lesznek kétségei attól, hogy ő neki milyen nehézségei lesznek. De egészen más, hogy még a kérdés is máshogy teszi föl. Nem azt kérdezi meg, hogy én mikor adom be ezt az injekciót titokba, amit például...
Tényleg elhangzanak ilyen kérdések?
Rengetegszer. Tehát én, mint orvos is föl vagyok sokszor kérve, vagy úgyse tudja meg senki doktornő. Tehát ettől az egyik végletől egészen odáig, hogy eszébe se jut ez a verzió, hanem csak a szorongásért beszéljük át, vagy elmesél, hogy hívtak papot, és akkor én nem azt mondom, hogy úristen, még nem kellett volna, hát miért minden nap jöhet a pap? Hát na, érted? Így aztán rendkívül változó. Hát most azon lehet csinálkozni, hogy hány keresztény van Magyarországon, de meg hány hívő. De én azt gondolom, hogy az én kis felelősségi köröm az, hogy akit tudok, azt megpróbáljam Istenhez közelebb vinni, de senkit se erőszakkal. Ha nem nyitott rá, akkor nem nyitott rá. Aztán lehet egyébként hónap megnyitott lesz, amikor történik vele egy olyan körülmény, hogy átgondolja.
Én is ilyen nyitott vagyok az emberekkel kapcsolatban, és Dórához fordulok, és úgy teszem fel a kérdést, hogy ha nem is a keresztény hit, de azért ahhoz, hogy a halálunkkal rendben legyünk, meg elfogadjuk a szerettünk halálát, valamiben hinnünk kell, ugye? Tehát, hogy azért a hit az elengedhetetlen, ha nem is a jó Istenben, de legalább magunkban, vagy a nem tudom, örökké valóságban, bárhogy fogalmazunk.
Igen, igen, tehát az ember felettiben való hit, tehát mondjuk a spiritualitás, az nagyon nagy erőforrás tud lenni az életünk során végig, és pláne a halálunkkor. És amit így nagyon meghallottam abból, amit elmondtál az előbb, hogy a félelmekről milyen fontos beszélni, és erre lehetőséget adni. Úgyhogy ez tényleg, és akkor jöhet a spiritualitás, vagy a hit, mint erőforrás ehhez kapcsolódóan. De hát nagyon fontos, hogy előkerülhessen. Tehát megmerje kérdezni az orvos, vagy el tudjon erről beszélgetni.
És milyen jó, hogy felhoztad a félelmet, mert éppen a Halloweenhoz fogunk közeledni, most időben is egyébként, amikor a beszélgetést rögzítjük, de itt a beszélgetésben a tartalmilag, mert hogy özönleni fog a Facebookról, meg az Instagramról a zombi, meg a vámpír, meg a, nem tudom, levágott új alakú sütemény, amit valaki nagyon gusztusosan elkészít, valaki meg jó étvágyal elfogyaszt. Egyiket sem értem egyébként én a magam részéről. De ne is a süteménynél ragadjunk le, hanem inkább a buliról beszélgessünk, a buli részéről, a csokit vagy csalunk részéről, hogy úgy tűnik, mintha ezzel közelebb kerülnénk egy kicsit a halálhoz, a gyerekeket közelebb lehet hozni ehhez a témához. Az én véleményem szerint ez csak látszat és elfedi az igazi halálról való beszélgetésnek a lehetőségét, meg a temetőbe való járásnak a lehetőségét. Dóra, te mit gondolsz?
Azt gondolom, hogy ha ügyesen csinálja az ember, akkor át lehet fordítani, igen, abba mondjuk a hagyományokról, akár a családi, akár egy nagyobb közösségnek a hagyományairól való beszélgetésbe.
Tehát elfér vámpírnak öltözni, majd lemosni a sminket és kimenni a temetőbe egy napba, vagy egy időszakba? Én nagyon örülnék, ha azt mondanád, hogy igen, elfér.
Hát egy jó összekötéssel, meg azt gondolom, hogy egyébként lehet a gyerekeknek is határt szabni ebben, és valahogy igen, és azért csak el lehet választani a kettőt, hogy ennek ez a része, ez a... amikor vigadunk és csapatként járunk körbe, egyébként ez is valamennyire beletartozhat ebbe a témába, és akkor föl lehet hozni más kultúráknak a hagyományait, ugye mondjuk Mexikóban, ahol a halottak napja körül, hát ha nem is ilyen típusú ünnepség, de hogy az is egy a halottaknak az ünnepe, nem a halottak napja feltétlenül. Dia de los...
Igen.
Szóval lehet egy kicsit kihasználni ezt, és eszembe jutott közben ugye, hogy a hospice hagyományába is beletartozik, hogy a fiatalokat hogyan próbáljuk, tehát a szemléletformálás a fiataloknál kezdődik, és a narcisz ültetés egyébként, ami így október elején szokott zajlani, meg a narcisz
életmezeje, ugye, az a neve? Tehát, igen, ott sem a halálról beszélünk, hanem az
életről. Ott is mondjuk a természet körforgását megmutatva, meg inkább az egymással való törődésre helyezve a hangsúlyt, de tulajdonképpen már erről kezdünk el beszélni. Szóval a gyerekeknél szerintem elég sok helyről oda lehet kapcsolni, és nem kell ezt a végletekig fokozni, meg nem kell őrülten komolyba átfordítani, inkább megvárni, hogy mondjuk nekik legyenek kérdéseik.
Réka, mi a véleményed erről, meg erről a Halloween őrületről?
Hát figyelj, nekem elég lesült a véleményem, úgyhogy akkor én nem leszek most neked népszerű, de mivel én nem vagyok egy bíró, ezért így aztán teljesen mindegy, hogy én mit gondolok. Ez egy amerikai hagyomány, Amerikában biztos megfér, de én Magyarországon nekem ez nem tetszik. Ettől függetlenül volt már, hogy az Anna súlyába is beöltöztek, most a Kinga is akar cukorkát gyűjteni, tehát én nem tiltottam meg ezt nekik. Anna már kinőtte, és hál' Istennek ő meg. Hát most vesztítették el a papájukat, és azért az nagyon-nagyon erős, tehát most nem is akarnak bulizni, hát most hogy jön ez ide. De ez egy keresztény ünnep, a Minden Szentek és utána a Halottak napja. Ennek semmi köze az amerikai kultúrkörhöz. Magyarországon élünk, mit mondjak, ettől még buli van, ettől még tele lesz töklámpással minden, ettől még tele lesz vámpírral mindenki. Én nem mondok semmit, mert teljesen mindegy, hogy mit mondok, én inkább példával próbálok vezetni, én nem fogok beöltözni vámpírnak, és kész. Hát most mit tudok csinálni?
És akkor térjünk vissza a beszélgetés vége felé az internetre, mert hogy Halottak napja és Minden Szentek ünnepe közeledik, bizonyára nem csak a töklámpások fognak világítani, hanem nagyon sokan kiteszik a szerettük képét, vagy esetleg a már nem élő profilkép mellé beírják, hogy hiányzik a rokonuk. El lehet fogadni, hogy a világ változik, és nem kell nekünk temetőbe menni ahhoz, hogy emlékezzünk, hanem valakinek ez jelenti az emlékezést? Ez lesz az új rítus? Akár.
Az, szerintem ez tényleg nagyon egyéni. Uh-huh. Tehát, és ebben változik a világ. Hát akár elfogadjuk, akár nem, ez történik. Attól még, hogy mi melyik hagyományt, vagy melyik gondolatmenetet követjük, megtaláljuk jónak, az életünknek egyik részében, meg a másik részében, ez tényleg teljesen rajtunk múlik. Meg itt, amikor a férjed halála körüli üzenetekről beszéltél, meg mondjuk ennek a kapcsán is úgy eszembe jut, hogy ugye mivel mondjuk az online világban el vagyunk szakadva valójában egymástól fizikailag, tehát van egy távolság azért közöttünk, és ezért el tudnak csúszni a reakciók, meg talán mást vár el az, aki kitesz egy fekete szalagos profilképet, nem tudjuk valójában mit vár el. Ha személyesen történik meg egy ilyen beszélgetés, vagy egy fényképnézegetés együtt, akkor az nagyon más tud hozni.
Hát ezzel kapcsolatban vagyok én szkeptikus, hogy személyesen ezek szerintem nem történnek meg. Tehát, hogy könnyebb kitenni a Facebookra a uh-huh. halott rokonomnak a képét, mint azt mondani, hogy figyelj, szeretnék veled beszélgetni erről, nem?
Hogyha a család összejön, vagy ha van egy olyan közösség, ami mondjuk ennek az ünnepnek a kapcsán is összejön, akkor ott azokat a halottakat meg lehet említeni, meg lehet róluk emlékezni. Persze, egyébként az online világ segíti ilyen értelemben ezt a fajta feldolgozást, hogy lehetővé tesz, kicsit megkönnyíti. Tehát, hogy ne lássák, tehát ott van az a kép, de nem látják, hogy én most éppen sírok, magamba fordulok, mekkora nagy az én fájdalmam. Mégis reagálnak rá valahogyan. Tehát biztosít egy érzelem kifejezést, anélkül, hogy meg kellene mutatnom magam. És mondjuk egy következő találkozásnál már hát valamennyire képben van az ismerősöm, és nem kell őt, hogy mondjam, neki a rossz hírt akkor éppen elmondani, nem kell újra átélnem azt, hanem ő már egy lépéssel előrébb van, és ez jó is tud lenni, és akkor persze vannak ezek az elcsúszások, mert mondjuk amikor megtörténik egy haláleset, és ott van a szűk család, ők nagyon máshol tartanak, mint a távolabb lévő uh-huh. család, vagy a távolabb lévő közösség, munkatársak. És persze évek során azért összeérik az ő gyászuknak a ritmusa, de ez el tudja vinni a reakciókat, és akkor ez tud hozni olyat, hogy ők már a temetésnek az időpontját, és nagyon búcsúzni akarnak, és azt a lehetőséget várják, és közben meg mi még abban vagyunk, hogy a sokban. Uh-huh.
Réka, nektek szerinted így utólag nézve a feldolgozásban segített a honlap, segített az, hogy tudtatok közvetíteni, hogy a halálnak
biztos,
az idő...
Mi nem erre használtuk, mi arra használjuk, hogy evangelizáljunk. Igazából az én fájdalmat semmelyik őjük nem látta, és nem is fogja, mert nem erről szól az enyém. Tehát mi ugye abból indultunk ki, hogy közszereplők vagyunk, és evangelizálni szeretnénk. Tehát igazából a mi példánk az nem feltétlenül követendő, mert ha valaki a haldoklása előtt nem volt közszereplő, akkor utána már miért legyen? Tehát igazából mi csak nem hagytuk abba. És ez azért fontos, mert egy igazi tanúságtevő, akkor is tanúságtevő, ha feje lefele akasztják föl, akkor is, ha megdicsőül meg, akkor is, ha meghal meg, akkor is, hogyha alleluiáznak neki, és ő a sztár Afrikába. Tehát tulajdonképpen, hogyha azt kiteszem, akkor meg hogy jön ez ide, hogy nem. Tehát ezt inkább visszafordítanám, hogy akkor lenne tabu, hogyha itt most csöndbe maradtunk volna. De az én feldolgozásomban teljesen mindegy, mert nekünk az a feladatunk, hogy adjunk. Amikor kiadjuk a Sanyi Posztumusz könyvét, annak most volt például az első posztom, hogy reméljük, hogy adventre elkészül, az nem azért van, hogy én jobban feldolgozzam, hanem azért, mert várják, több ezeren írtak már, hogy mikor lesz meg a könyv. Tehát igazából szerintem azt, hogy én hogy dolgozom fel, az maximum az atyára, rám, meg stb. Tartozik. Én nem használom az embereket arra, hogy segítsenek, én általában megpróbálok mi nekik adni.
De egyébként az neked, az özvegynek jól esett, hogy Gregáért imádkoztak, hogy elmentek a temetésre, hogy ott voltak vele, tehát hogy azért abban engem erősíts meg, hogy a közösség ereje az nagyon, nagyon kell a feldolgozáshoz.
Hát persze. Úgy képzeld el, hogy akkor kirattuk a Facebookra, ugye, hogy mikor lesz a temetés, akkor én külön senkinek nem írtam, de mivel rengetegen követnek minket, igazából gondoltam, hogy azért páran eljönnek, és azért nem tudtam, hogy pontosan hányan, mert senkit nem hívtam. Gondoltam, hát tulajdonképpen a meghívó fél a mennyben van, én maximum az, aki eltemeti. És akkor azt kezdettek el, ez nagyon vicces, hogy az Anna tudja, hogy én nem tudok főzni, és szervezett egy titkos csoport a Messengeren, a Fóti asszonyokból, hogy valahogy húzzanak már ki minket a pázba, mert amúgy komatálat is csináltak a Saninak, mikor most ki voltam Nigériában, hogy mindenki nem kellett ápolni, de minden nap legalább volt egy emberke, aki fölment hozzá, és teljesen jó volt, és így társaság, stb. És ez a komatálat megszervezte a temetése. És akkor egy idő után kiderült, mert én elkezdtem volna rendelni kaját. És akkor mondta, anya, ne kapkodjuk el azt a kaját. De mondom, hát jönnek az emberek. És akkor mondja Anna, hogy de hát nyugi. Csak az egyik Mise után odajött, aki szervezte tulajdonképpen, aki összefogta, és mondta, hogy te Réka, szerinted hányan jönnek a temetés? Mondom, fogalmam sincs, mert nem hívtam senkit, tehát ez nem egy színházi előadás. Mondja, hogy hát jó lenne tudni. És akkor mondom, de azt mondja, 100-an, 200-an, mondtam, lehet 50-en, hétfőn délelőtt 10 órakor szabad napot kellett kivenni, szeptember 4 kezdődik a suli, de ennek másoka volt, mert szízúnyatját akartam, hogy eltemesse a Sanyit, és ugye hát azért át kell jönni az óceánon, meg repülőjegy, stb. Vízum. Na a lényeg, hogy tényleg fogalmam se volt emiatt. Mert hát én most mit vagyok én, hogy én itt hívogassak embereket, ki van posztolva, kész. És akkor tele volt a templom, a Fóti kastélynak az étterme, őnek a tulajdonosa is ott volt a temetésen, hát azt se tudta, mert hát, ott volt mindenki tudta, aki akart jönni. És elrohant szólni, hogy még rendeljenek vagy 100 hidegtálat, mert hogy tele van a Fóti templom, és még kínálnak az utcán. Érted? Tehát ennyire nem tudtam. Persze, hogy jól esett. De nem én vagyok az, aki meghív, hanem én vagyok, aki közöl. És az jól esett, persze, hogy ennyien szeretnek minket, meg főleg a Sanyit, persze, hogy jól esik. Hát, hogyha üres a templom, aztán, de miért jöttek el? Azért, mert ők hívők. Tehát ők direkt a misére jöttek, nem csak a temetésre, mert én abban hiszek, hogy a mise az fontosabb, mint hogy most a Sanyinak már nem mindegy, hó van. De hát ő neki a lényeg, hogy a mennyben van, tehát a mise van értelme egyedül szerintem.
De hát Dóra, nekem van egy olyan elméletem, hogy azért a temetésre, meg egyáltalán kondolálni, az élőkért megyünk, az élőkhöz megyünk. Most én is hívő vagyok, nyilván szerintem ebből a beszélgetésből is kiderül, meg amúgy is többször ennek tanúbizonyságát tettem már. Én is abban hiszek, hogy a jó Istenhez megy az, aki meghal, és valószínűleg ő, legalábbis a gyerekeimnek ezt mondom, hogy ő a mennyországból lát minket. Ehhez képest én a barátnőmhöz megyek, aki eltemeti az anyját, az ismerősömhöz megyek, aki eltemeti a gyerekét.
Szerintem változó, mert azért van a társaságban olyan, aki a gyászoló miatt megy, hiszen mondjuk az ő ismerőse, vagy ismert az elhunytat is, meg a gyászolót is, de hát van, aki búcsúzni megy. Hát,
a fele az embereknek, én nem is tudtam, hogy kicsoda. Aha. Tehát ugye azok nem hozzám jöttek. Oda jöttek hozzám, mert én vagyok az első gyászoló, és megöleltek persze. De van, aki ott mutatkozott be. Én a Sanyi általános iskolás osztálytársa vagyok. Fogad őszinte részletemet, és megölelt. Tehát az biztos nem hozzám jött. És ebből több száz volt.
Vagy a gyászolás az magunkról szól? Önmagunkról?
Gyászolás, igen. Az a saját fájdalmunk a fölött, hogy egy szerettünk már nem lehet velünk. Illetve azért a gyászolásban, tehát másnak a halálában is, ha az közeli halál, akkor azért mindig benne van a saját halálunk is. Tehát egy kicsit magunkat is lehet sajnálni, vagy ezen gondolkodni. Szerintem itt, hogy tényleg a temetésnél kinek mi a célja azzal, amikor elmegy, tényleg nagyon változó lehet, sőt az is lehet, hogy nem képes elmenni magára a temetésre, mégis valahogyan elbúcsúzik az ő saját hitrendszere, értékrendje szerint.
Én a beszélgetésből azt tanultam, hogy legyünk megengedőek, tehát hogy engedjük, hogy aki a Facebookon szeret gyászolni, ott gyászoljon, aki nem megy temetőbe, ne menjen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést nektek.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy megismertelek, Réka, meg kicsit így beleláttam a ti történetetekbe. Nekem ilyenkor mindig nagyon jó látni, hogy egy hívő embernek micsoda erőt tud adni a hit. Úgyhogy ez nekem, én nem vagyok ilyen klasszikusan hívő ember. Az értékrendem az nagyon hasonló, de nagyon látni ezt, nagyon jó látni ezt az erőt, amit tud adni egy hit.
Én köszönöm a beszélgetést, és lehet kapni majd hamarosan a Sanyinak a posztumusz könyvét.
Amelynek egyébként milyen szépen az a címe, ugye, hogy Hazamegyek? Uh-huh. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, búcsúzom tehát dr. Fodor Rékától, Afrikától, aki házi orvos, missziós orvos az Afrika Alapítvány igazgatója, és Csikós Dórától, aki mentálhigiénés szakember és mediátor, az Életvégi Tervezés Alapítvány alapítója, a Magyar Hospice Alapítvány Életvégi Tervezés című programjának vezetője. Köszönöm szépen, köszönöm. Jó egészséget kívánok! Köszönöm. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy figyeltek ránk, és velünk tartottak, adásainkat megtalálják a YouTube csatornán, illetve a Spotify-on is fenn vagyunk. Tartsanak velünk legközelebb, és búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Bóna Judit.